3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, jelentette ki 14. Leó pápa, aki az emberi méltóság és a nemzetközi jog nevében emlékeztette a politikai felelősöket, hogy a háború minden esetben vereségnek számít. A Szentatya az általános audiencián mondott beszédében hangsúlyozta, az egyház szívét szaggatják a háborús térségekből emelkedő kiáltások. Ukrajnát, Iránt, Izraelt és Gázát említette. A pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes, öröm és reménység kezdetű lelkipásztori konstitúcióját idéze hangoztatta, a fegyvertechnológia fejlődésével a háborúk mostani borzalmai jóval túlléphetik a múlt kegyetlenségeit. 14. Leó az emberi méltóságra és a nemzetközi jogra hivatkozva Ferenc pápa szavaira emlékeztette a politikai felelősöket, vagyis arra, hogy a háború mindig vereségnek számít. Végül 12. Pius pápa mondatait is idézte, melyek szerint a békével semmi nincsen veszve, de minden elveszhet a háborúval. 12. Pius rádió üzenetének ismert szavairól van szó, amelyet 1939. augusztusában intézett a politikai vezetőkhöz és a népekhez, közvetlenül a II. Világháború kitörés előtt. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról az Európai Bizottság javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződések jövő nyárig, a hosszú távok pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnának érvényben. Magyarországot egyszerre éri súlyos fenyegetés Brüsszel és Kijev részéről, ugyanis a von der Leyen-Zelenszkij terv fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára és a rezsiköltségek jelentős növekedéséhez vezethet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot. A tárcavezető Athénban tárgyalt görög kollégájával és részt vesz egy nagy energetikai konferencián is. Európában háttérbe szorult a versenyképesség kérdése, erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója egy budapesti konferencián. Orbán Balázs rámutatott, ma már senki sem beszél erről Európában, mivel a figyelem teljesen az újrafegyverzésre irányul. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta az EU és Ukrajna közötti árufuvarozási megállapodás meghosszabbítását. Ez megkönnyíti az olyan áruk, mint az üzemanyag és a humanitárius segélyek szállítását Ukrajnába, és lehetővé teszi ukrán exporttermékek, például a gabona, az érc és az acél eljuttatását az EU-ba és azon túlra. Elfogultnak és elfogadhatatlannak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottság Magyarországról készített országjelentését a Kormányinfón. Gulyás Gergely ezek közé sorolta a multi adók megszüntetését, a támogatott rezsiárak kivezetését, a kamatstop és az ár és csökkentés felszámolását. Ugyanakkor a bizottság pozitív megállapításokat és javaslatokat is tett a magyar gazdasággal kapcsolatban, hívta fel a figyelmet. Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen az élelmiszerek és a háztartási cikkek ár és csökkentése miatt, de hazánk ennek a nyomásnak ellenáll, fenntartja és megvédi ezeket az intézkedéseket, mondta a miniszter. Újabb fél évvel meghosszabbítja a kamatstoppot a kormány, amely mintegy 286 ezer hitelszerződést érint, összesen 1200 milliárd forint értékben. Egy friss jelentés szerint Izrael kifogyóban van a védelmi rakéta elfogó készletekből, így egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az állam gyors ütemben feléli védelmi kapacitásait az iráni támadásokkal szemben. Nagy-Britannia további katonai repülőgépeket és egyéb harci eszközöket küld a Közel-Keletre, jelentette be a brit védelmi miniszter. John Healey szavai szerint a cél az eszkaláció csillapítása. Újabb 13 embert evakuáltak Jordániából, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már 26 magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni a közel-keleti országból, ismertette Szijjártó Péter. Már számos intézkedés történt az aszálykárok mérséklésére, a vízügyi igazgatóságok számára 4 milliárd 700 millió forint áll rendelkezésre eszközvásárlásra, karbantartási munkákra, közölte a vízgazdálkodásért felelős államtitkár. V. Németh Zsolt azt mondta, nem lehet megállítani a klímaváltozást, a feladat a hatások csökkentése és az alkalmazkodás. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült Magyarországon, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A MAVIR az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladása 2023 végi adathoz képest már ötszörös gyarapodás jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett általában sok napsütés várható majd a folytatásban is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor, ha a szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk tartalmából Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel interjú Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével. Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. A Szentatya szerdai katekézisében Jézusnak a Betesda tavi gyógyításáról elmélkedett. Meggyógyítja 38 éve bénán fekvő beteget, aki abban reménykedett, hogy egyszer eljön az ő embere, aki hozzásegíti a gyógyuláshoz. A megtestesült igében az Atya küldi el hozzánk a fiát, aki a mi emberünk, aki képes meggyógyítani minket akár évtizedes reménytelen betegségeinkből is. Továbbra is a gyógyító Jézusra figyelünk.
Continuiamo a contemplare Gesù che guarisce.
Kezdte beszédét Leó pápa, és azokra a nehéz helyzetekre próbálta értelmezni, amelyekben úgy érezzük, hogy megrekedtünk és zsákutcába jutottunk, mert feleslegesnek tűnik tovább reménykedni. Ezért beletörődve lemondunk a küzdelemről. Ezt az ellehetetlenült helyzetet az evangéliumok a megbénult állapot képével írják le. Ezért fordult Leó pápa a János evangéliumának 5. fejezetébe leírt béna meggyógyításának történetéhez. Jézus Jeruzsálembe megy a zsidók ünnepére, de most nem megy egyenesen a templomba, hanem megáll a juh kapunál, ahol valószínűleg megmosták a feláldozásra szánt juhokat. E kapu közelében sok beteg ember is volt, akiket a juhokkal ellentétben kizártak a templomból, mert tisztátalannak tekintették őket. Itt találkozik velük Jézus, és látja a fájdalmukat. Ezek a betegeket csodatévében reménykedtek, aki megváltoztathatja a sorsukat. A kapu mellett volt ugyanis egy gyógyító vízi fürdő, amelynek vize, amikor időközönként megmozdult, meggyógyította az elsőként belemerülőket. Emiatt aztán egyfajta háború alakult ki a szegények közt, hogy közülük ki legyen az első. A fürdő neve Betesda.
Casa della Misericordia.
Az irgalom háza utalással a gyógyításokra. De egyúttal az egyház képe is, ahol a betegek és a szegények összegyűlnek, és ahová az Úr eljön, hogy gyógyítson és reményt adjon. A történetben Jézus meggyógyít egy 38 éve béna embert, aki már beletörődött sorsába, hogy előtte mindig mások jutnak gyógyuláshoz. Nem csak a lába béna, hanem lebénul a reménysége is, és így könnyen resté válik. Ekkor Jézus a szándékáról kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Jogos a kérdése, mert a hosszú várakozás során elfogyhat az akarat, és néha inkább megmaradunk beteg állapotunkban, másoktól várva, hogy gondoskodjanak rólunk, de ez ürügy is lehet ahhoz, hogy ne kelljen döntés hozni életünkről. Jézus ehelyett visszavezeti őt legigazibb és legmélyebb vágyához. Ez a szókimondó ember feltárja életszemléletét, megvalva mindenek előtt, hogy nincs embere, valaki-e,
que non ha nessuno,
aki megmártana őt a medencében. Tehát a hiba nem benne van, hanem másokban, akik nem gondoskodnak róla. Ez a hozzáállás a felelősség alól való kibújás ürügyévé válik. De vajon tényleg igaz, hogy nem volt senki, aki segített volna neki, tette fel a kérdést Leó pápa, amire Szent Ágoston megvilágosító válaszával felelt. Igen, a gyógyuláshoz feltétlenül szüksége volt egy emberre, de olyan emberre, aki egyben Isten is volt. Eljött át az ember, akire szüksége volt. Miért kellene tovább halogatni a gyógyulást? A béna még hozzáteszi, hogy amikor megpróbál a fürdő vizébe jutni, mindig van valaki, aki előtte már odaérkezik. Ez egy fatalista életszemlélet, amely szerint a dolgok azért történnek velünk, mert nem vagyunk szerencsések, mert a sors ellenünk van. Ez az ember el van keseredve, úgy érzi, legyőzték őt az élet küzdelmében. Jézus ehelyett segít neki felfedezni, hogy az élete tőle is függ.
Che la sua vita è anche nelle sue mani.
Kéri, hogy álljon fel. Emelkedjen ki megrögzült helyzetéből, és vegye fel a hordágyát, amit nem szabad ott hagyni, mert ez a hordágy jelképezi elmúlt betegségét. Ez az ő története. Addig a múltja blokkolta őt, arra kényszerítve, hogy mint egy halottként feküdjön ott. Most ő az, aki megfoghatja azt a hordágyot, és oda viheti, ahova akarja. Ő döntheti el, hogy mit kezd élete történetével. Mozogni kell felelősséggel, hogy melyik utat választja. És mi ezt Jézusnak köszönhetjük. Kedves testvérek, kérjük az Úrtól azt az ajándékot, hogy megértsük, hol akadt el az életünk. Próbáljunk hangot adni a gyógyulás utáni vágyunknak, és imádkozzunk mindazokért, akik bénultnak érzik magukat, akik nem látnak kiutat. Kérjük, hogy hazatérhessünk, hogy Krisztus szívében lakhassunk,
nel cuore di Cristo,
amely igazi Betesda, az irgalmasság igazi háza, zárt a szerdai katekézisét, Leó pápa. Magyar cserkészvezetők is jelen voltak az egyházi mozgalmak és közösségek szentébi zarándoklatán. Óriási megerősítést kaptunk a Szent Atyától címmel, most hallgassák meg interjúnkat Jankovics Emiliával, az Európai Útmutató Kis Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Jankovics Emíliát, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjét, aki a pünkösdi hétvégén Rómában a férjével, Jankovics Márkkal részt vettek az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán a Vatikánban. Szeretettel köszöntelek, Emília!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagy élményekben lehetett részetek a pünkösdi hétvégén a Vatikánban, de mielőtt erre rátérnénk, szeretném, ha bemutatnád a szervezeteteket, mert rengetegféle cserkész szervezet van, hogy azonosítsuk a tiéteket.
Igen, így van, nagyon szép élményekkel gazdagodtunk a hétvégén Rómában, mivel ugye még Ferenc pápa meghívta a Szentszék által elismert katolikus mozgalmak képviselőit erre a jubileumi találkozóra, és ugye most került rá sor Rómában már Leó pápával, úgyhogy nagyon örülünk, hogy találkozhatunk már az új szentatyával. A mi cserkészetünk az egy nemzetközi cserkészszövetség, nagyon különleges olyan szempontból, hogy a Szentszék elismerte, mint a hívek pápai jogú magántársulását, tehát gyakorlatilag egy Szentszék által hivatalosan elismert katolikus cserkész mozgalomról van szó, egy nemzetközi mozgalomról, és ennek Magyarország is, hogy az egyik tagországa, 27 országot foglal magába, 73 ezer tagja van világszerte, most már nem csak Európában, hanem hát az utánon túl is Brazília, Kanada, Mexikó, Amerika is folyamatban van a csatlakozásuk, de európai szellemiségben és katolikus alapokra építve a pedagógiánkat. Ami még ugye nagyon különleges, hogy ugye a nevünkben is benne van, hogy útmutatók és terkészek, ez ugye már a neve is mutatja, hogy nálunk a férfi és a női nevelés nagyon nagy hangsúlyt kap, tehát hogy a férfias férfiakat és nőies nőket nevelünk, és teljesen ez a két ág, ez párhuzamosan egymás mellett, együtt, egy egységben, de mégis külön módszerekkel nevelődik gyakorlatilag a fiatalok, akik ugye ebbe benne vannak. Hát hasonlóan ugye, mint a férfi-női szerzetes rendek is, gyakorlatilag ugye van két águk ott is, ez ugyanitt nálunk is ugyanígy épül fel. És mi voltunk a férjemmel, a képviselők most ezen a hétvégén a Magyarországi Európai Útmutatók és Terkészek Egyesületének, mivel a férjem ő a férfi pedagógiai főbiztos, én pedig a női pedagógiai főbiztos vagyok, és hát mi képviseltük most Magyarországról a mozgalmat.
Nagyon örülünk annak, hogy Magyarországról is jelen voltak a vatikáni pünkösdi eseményen. Már hazatértetek Magyarországra, mit vittetek haza a szívetekben? Hogyan összegeznéd ezt a pünkösdi élményt?
Igen, most már itthon vagyunk Magyarországon. Én úgy érzem, hogy egy óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától, aki elmondta, hogy sok a viszály a mai világban, az emberek nagyon magányosak, ha bár tényleg tömegek vannak egymás mellett, mégis egy közöny telepedik ránk, és ugye ez a háborúk oka, és igazából a szeretet lelke, amit kérsz, hogy áradjon ki ránk, ami megnyitja a határokat, ledönti a falakat, feloldja ezt a gyűlöletet, ami a népek között van, meg az egyes emberek között, aki ugye segít, hogy az egyetlen mennyei atya gyermekeiként éljünk a világban. Ez ugye a mi mozgalmunknak az alapja, mivel hogy eleve az európai cserkészek ennek az elvén jött létre, ugye a második világháború hívta létre, amikor a háború romjain ezek a különböző országokból érkező cserkészek együtt kezet fogtak egymással, és azt mondták, hogy ne háborúzzunk, hanem legyünk barátok, és tényleg mi együtt a mennyei atya gyermekei vagyunk, ismerjük meg, szeressük egymást, legyünk testvérek, és gyakorlatilag akkor ugye 56-ban jött létre ez az egész mozgalom, ami pont erről szól, hogy tágítsuk ki a szeretet horizontját, támogassuk a békés világ építésére irányuló erőfeszítéseket is, és gyakorlatilag mi ezen dolgozunk ugye azóta folyamatosan, hogy gyakorlatilag a különböző országokból érkező fiatalokat egymás barátjává tegyük, és megismerjük, és megszeressük. És ugye pont ezért is tartjuk a sok-sok nemzetközi táborunkat. Most is ugye a fiúk nyáron például Franciaországba mennek, ahova litvánokkal közösen két hetes nagy táborban vesznek részt. Hozzánk érkeznek portugálok és ukránok, ide Magyarországra a lányokhoz, és mi is egy ilyen Eurocampet szervezünk folyamatosan, gyakorlatilag kapcsolat állunk egymással is, és vannak bizonyos különbségek, de mégis ebben a szeretet egységében igyekszünk előre haladni, tényleg így a Jóisten szárnyai alatt. És most is ugye mi szerveztük például Gödöllőn márciusban a nemzetközi vezetők találkozóját, ahogy a két püspökatya is részt vett, és ugye ott voltak 60-an mindenhonnan az összes szövetségből a fővezetők is, és ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a békét, ezt az egységet, ezt az Isten gyermekiséget a gyerekeknek átadni.
Röviden a hallgatóknak ismertetnéd a Szentévi zarándoklatnak a programjait?
Pénteken megérkeztünk Rómába, és volt egy kis szabadidőnk, mivel a találkozó csak este volt a cserkész vezetői házban, és ott kicsit sétálgattunk, körülnéztünk, fogadott minket egy kedves ottani olasz vezető, megmutatta az ottani cserkészházat, meg hát persze Rómát is egy kicsit körüljártuk, és hát ugye másnap kezdődött a fő program, amikor elmentünk a Szent Péter térre, és ott volt egy nagyon szép zarándoklatunk a Szent Péter bazilikába. Ugye kintről indultunk egészen a folyópartról szinte is, végig haladtunk középen a téren. Minden csoport kapott egy nagyon szép fából faragott keresztet, egy feszületet, aminek a másik oldalára fel volt szépen faragva a jubileumnak a logója, ugye amikor a kis színes emberkék kapaszkodnak egymásba és a kereszthez a hajóban, és ezzel vonultunk végig a mi cserkés csapatunk, énekeltünk, ugye készült egy nagyon szép kis füzet direkt erre a hétvégére a cserkészek számára, és akkor ebben voltak ugye nagyon szép énekek, imák, igerészek, és ezzel haladtunk szépen végig. Az nagyon szép volt, hogy minden vezető hozta ugye a cserkész zászlót, plusz a saját országának a zászlóját, és akkor hát mindenki úgy vonult, hogy közben hoztuk a magyar zászlót, meg a cserkész zászlót, és ugye ott voltak többen ukránok, portugálok, lengyelek, franciák, belgák, albánok, tényleg nagyon sokféle nemzetiség, ugye ott együtt vonultunk így az egység jegyében, és így adogattuk egymásnak a keresztet is tovább, hogy egy kicsit mindenki tudja hordozni, és akkor pont amikor a Szent Péter Bazilika elé megérkeztünk, és ott csináltunk egy csoportképet, akkor azt pont a férjem és én tartottuk a keresztet, úgyhogy ez is ilyen nagyon nagy élmény volt. Aztán bevonultunk a bazilikába, és ott az oltár előtt közvetlenül imádkoztunk a szövetségért, a benne lévő emberekért, a gyerekekért, szülőkért, családokért, a vezetőkért, mindenkiért, a világ egységéért. És aztán egy nagyon szép szentmisén vettünk részt az oltár mögötti részen, majd utána délután visszatértünk a Szent Péter térre, ahol részt vettünk a közös imádságon, ami az összes mozgalomnak a képviselői számára volt tartva, és ott együtt imádkoztunk. A téren nagyon sokan voltunk, fantasztikus élmény volt, és aztán ugye megérkezett a Szentatya, ott végigvonult a kis autóval, mindenkit megáldott, az is csodálatos élmény volt, tényleg ilyen könnyekig megható, hogy így ott lehetünk a közelében. És aztán utána kezdődött az egy órás vigília, ami nagyon-nagyon szép volt, tényleg nagyon szép gondolatokat hallhattunk. És aztán másnap volt ugye a vasárnapi pünkösdi szentmise, ami hasonlóan a vigíliához ugyanott a Szent Péter téren zajlott, és ott is ugye a Szent Atya ugyanígy körbejárt, és aztán hát egy nagyon-nagyon szép szentmisében lehetett részünk. Úgyhogy mi nagyon-nagyon feltöltődve és élményekkel teli jöttünk haza, és hát nagyon imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, meg élmény, amit ott átéltünk, az tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy itt Magyarországon is ezt sok szép gondolatot tettekre tudjuk váltani.
14. Leó pápa pünkösd vigíliáján, szombaton, az imavirrasztáson a beszédében hangsúlyozta az evangelizálás fontosságát. Ti cserkészek, hogyan tudjátok ezt a gyakorlatba ültetni, mondjuk a ti esetetekben Magyarországon?
Nálunk a pedagógia az úgy néz ki, hogy egész embert formálunk. Egy olyan közösség vagyunk, ahol gyakorlatilag minden területet lefed a képzésünk. Építjük a személyiséget, a jellemet, a hitet, próbáljuk ugye megélni az egészséges életet, kézügyességet, a szolgálat szellemiségét. Tehát egy ilyen nagyon nagy komplex pedagógiánk van, és ez azt jelenti, hogy a hit az gyakorlatilag nagyon szerves része az életünknek. Mindent, amit csak csinálunk, ami vonzó ugye a gyerekeknek, hogy játszunk, kalandozunk, közösségben vagyunk, vidámak vagyunk, egységben vagyunk, és nagyon izgalmas programokat találunk ki, pont azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és élményekben gazdag lehessenek. Ugye mindez csak egy eszköze annak, hogy a célt elérjük, azért, hogy Isten gyermekeivé válhassunk, és ugye Jóistenhez vezessünk mindenkit. A programjainkon mindig van szentmise, mindig van lelki részt, a gyerekeknek kifejezetten vannak olyan megbízatásaik, hogy egymást segítsék a hitre, tehát hogy ők is fejlődjenek ebben, és még másokat is segítenek, hogy megélhessék ezt. Tehát ez egy olyan vonzó dolog, a cserkészet úgy ki van nagyon fantasztikusan találva, hogy nagyon sok rétű, mindenki megtalálhatja benne azt, amit teret, és kibontakozhat benne, és mégis egy ilyen védett burokban élheti meg a szabadságát, kibontakozhat, tényleg így játszhat, kalandozhat, megcsinálhatja, amit csak szeretne, és mégis az egész úgy van kitálva, mint egy ilyen nagyon szép piramis, ugye, hogy felfelé vezet a menny felé. Gyakorlatilag, aki ugye végigjárja ezt az utat, egészen kiskortól, egészen a felnőtt korig, az egész a Jóisten felé vezető út, amin járunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, mint a fiú, mint a lány oldalon, de egy nagy részt így tudom összefoglalni, hogy ez egy út igazából, ami a Jóistenhez vezet. A gyerekek egymást is behozzák, ugye, tehát, hogy olyan gyerekeket is bevonzanak, akik akár nem járnak templomba, mert ugye mesélnek egymásnak az iskolában, hogy fú, kézzed, most a hétvégén voltam egy ilyen-olyan szuper programon, és akkor kerete is, és akkor így egymást hívják, meg ugye a szülők is egymásnak mesélik, hogy hát igen, itt az én gyermekem nagyon jó kezekben van, nagyon jól érzi magát, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ugye ez így terjed, tehát hogy egymásnak adogatják az emberek ezt a jó hírt, és gyakorlatilag ugye ott, amikor ott vannak, akkor pedig részt vesznek ebben a millióban is, átitatódnak a Jóisten szeretetével, meg megérzik, hogy a Jóisten szereti őket is, és jó itt lenni együtt ilyen sok jó ember között. Legalábbis mi most ezt nagyon éreztük itt Rómában is a férjemmel, hogy ott voltunk ugye nagyon sok cserkész között, és annyira jó volt ott olyan sok jó ember között így egységben együtt lenni, így a tényleg a Szent Atya és a Jóisten tekintete alatt, hogy fantasztikus. És sokan írták, ugye, amikor így megosztottunk például a képet erről az interneten, hogy de jó nektek.
Háláson köszönjük ezt a beszámolót a pünkösdi hétvégéről, és a lélek kiáradásának erejét kívánjuk a missziótoknak a további megvalósításához.
Nagyon szépen köszönjük!
Jankovics Emíliával Somodi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba-da-dum, because he saved us from the darkness, from the power of the sea. Sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba 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 ba, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba da da, because the sea was from the darkness, from the power of the sea. Yeah, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord.
Do do ah, tumma tumma,
ra pa pa pi ra pa ri.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szilágyiné Kassa Boglárka hitoktató, az EGRI Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a három isteni erényről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az EGRI Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretettel bemutatom a mai beszélgető partnereimet, akik nem mások, mint...
Helli Kiara,
Kása Lili,
Zelei Dóri.
Jeremiás könyvében olvashatjuk azt az idézetet, hogy reményt és jövőt adott nektek. Erről fogunk a mai alkalommal beszélgetni a mai műsorunkban, hogy mi az a remény, ki ad nekünk reményt és jövőt, hogy miért fontos az, hogy az ember reménykedjen, és hogy reménye legyen valamiben. De egy első körben feltenném nektek azt a kérdést, egy kicsit megfordítva ezt a kijelentést, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben, amikor valamilyen segítséget kaptatok, egy nem várt segítséget. Milyen ilyen helyzetek voltak már az életetekben? Kiara?
Nekem például volt olyan, hogy az iskolában, amikor éppen nem úgy tanultam, akár egy dolgozatra vagy felelésre, akkor beszéltem úgymond a tanárommal, és megkértem, hogy hát ha esetleg tudna nekem olyan haladékot adni, hogy következő órán feleljek, vagy írjam meg az adott dolgozatot, és...
Segített benne?
Igen.
Lili?
Nekem mondhatni egy friss élménnyel példáznék úgymond erre. Nekem még sok évvel ezelőtt volt egy olyan táborom, ahonnan hát nem éppen egy jó lelki egészségben jöttem haza. És én ezt magamban rendeztem, szerintem már ott is kaptam segítséget. Én úgy vallom, hogy Istentől. Tehát, hogy az, hogy nekem azt magamban sikerült leküzdenem, amit én ott akkor magammal hoztam. És ezzel az utóbbi egy vagy két hétben megint előjött, egy ostálvás során. Abból lehet igazából, hogy nem tudtam ott aludni, tehát előjött. Pontosan nem tudom, hogy mit csinál, mert orvosnál nem voltam vele, én pánikrohamnak vallom. És nem tudtam ott aludni, és olyan helyzetben voltam, hogy ugye anyáikat nem feltétlenül akartam hívni hajnali 1-2-kor, így megpróbáltam nővéremet, hogy hát, ha még nem van barátnőjével, és szerintem ez itt fenti segítségből jött, hogy még akkor indultak haza, tehát fel tudtak venni, így hazajutottam. Hát szerintem ez olyan dolog, amiben benne volt Isten keze, hogy én ott akkor haza tudtam menni.
Dóri?
Versennyel kapcsolatos ilyen élményem van. Volt már egy pár olyan versenyünk, de szerencsére így lelki állapot szempontjából nem olyan sok. Olyan versenyünk, amikor úgy éreztük, hogy nekünk ez nem megy, ez egyszerűen nem jön össze. És én teljesen teljes szívemből tudom, és hiszem, hogy azt a löketet, amivel végül meg tudtuk nyerni azt a versenyt, azt fentről kaptuk, azt Istentől kaptuk. Vagyis én úgy éltem meg, hogy nekem ez most nagyon jó volt, és hogy nekem ez kellett, és hogy tényleg fentről jött. Én ezt elmondtam a többieknek is, és ők is mondták, ők nem annyira hívők, mint én, de ők is mondták, hogy ebbe van valami, amit mondok, és hogy tényleg van miért és miben reménykedni.
És szerintetek ezek a reménytelennek tűnő helyzetek, hogy amikor tényleg már ott vagy, hogy pattanásig feszülsz, és nem tudod, hogy mi lesz a következő lépés, és mit tudsz csinálni, ezek hogyan szolgálják az embernek a javát? Mi az, amit ezáltal megtanul? Dóri?
Azt, hogy Isten akkor se fogja őt ott hagyni nehéz helyzetekbe, hogyha például mások ott hagynák.
Miben segítheti az embert? Lili?
Hát szerintem egyfajta tanulságot is ad, hogyha egyszer került egy olyan helyzetbe, akkor legközelebb megpróbálja, vagy legalábbis tudja, hogy tudna elkerülni a helyzetet, vagy hogy tudna a legjobban kijönni belőle, mi lehet rá a megoldás, mert hogy akkor sikerült megoldania, ha legközelebb például eladjam a telefonomat, és mondjuk közelben lakik egy barátom, vagy látok egy idegent az utcán, akinél mondjuk van telefon, és segítséget kérek, és megoldódik, akkor legközelebb már tudni fogom, hogy ha ilyen van, akkor nyugodtan odemeltek máshoz, mert nem lesz az, hogy ott hagynak, vagy hogy nem állnak velem szóba, mert segíteni fognak, és meg fogják érteni azt, hogy nem tehetek róla, és hogy haza kell jutnom. És szerintem itt ez a tanulság része, hogy máskor már meg tudja előzni azt a reménytelenséget, vagy látja, hogy milyen az úgymond alagút véget el egy dolgozatnál, hogyha nem tanultam, és látom, hogy hát ez bizony nem lesz ötös, se négyes, és akkor tudom, hogy legközelebb nem szabad ennyire elhanyagolni a tanulást, jobban rá kell feküdni a dologra.
Igen, ugye minden helyzetből tanul az ember valamit, hogy hogyan is tegyen a jövőben. És akár itt felhozhatjuk egy kicsit, most már egy kicsit részrehajló is vagyok, akár a történelmet is, hogy emlékszem, hogy mindig mondjátok, hogy miért kell történelmet tanulni. Hát ugye pont ezért, hogy tanuljunk egyrészt a múltban elkövetett hibákból, hogy lássuk azt, hogy mi volt a múltban, és ez miért fontos. És hogyha meg kellene így fogalmaznotok, vagy egy szóban elmondani, mi a remény, mit mondanátok rá?
Hát nekem az első szó, ami úgy eszemült, az a hit, mert mégis a remény az, hogy te elhiszed, hogy ez úgy lesz, és hát reménykedsz benne, és nem tudom, nekem valahogy ez, hogy hit.
Kapcsolódik a hithez, nagyon jó. Remény, lányok?
Hát szerintem akár azt is jelentheti, hogy tudjuk, hogy Isten ott van velünk, és reménykedünk abban, hogy segíteni fog.
Szuper, igen.
Hát nekem a cél jutott eszembe, de, de ezt nem tudom, hogy, de hogy én reménykedek abban, hogy én elérem a célomat, és Isten segítségével reménykedek, hogy elérem a célomat, és aztán el is érem a célomat.
Igen, mert tudod, hogy van egy biztos pont, hogy akkor Isten ott van, és ő segít téged. Ugye nagyon jó, hogy felhoztad témának, Lili, a hitet, ugyanis itt a hit, remény és szeretet, ugye ezeket hívjuk isteni erényeknek. Ezek azok, amiket Szent Pál apostol úgy mondja, hogy öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisargyanánt meg az üdvösség reményét. Ugye ezt mondja Szent Pál apostol saját tapasztalata alapján. És hát ugye ezt biztos ismerős az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára. Ez egy nagyon-nagyon népszerű szlogán. Nekem az egyik tanárom azt tanította, hogy a remény az nem hal meg, az nem halhat meg, mert a remény az beteljesedik. Úgyhogy van-e most olyan dolog, amiben ti most így reménykedtek? Mi a legfőbb reményetek? Akár a jövővel kapcsolatban. Lili?
Hát most lehet, hogy így külső szem ez ilyen kis dolognak fog látszani, de mégiscsak ott van bennem az elég erős remény, hogy én most 3 év kihagyás után visszatértem az a sporthoz, amit azelőtt 8 évig rendszeresen üztem, és küzdősport, és nagyon reménykedem abban, hogy sikerülni fog magam visszatornázni arra a szintre, arra a tudás szintre és képességi szintre, ahol abba hagytam, és tudom onnan folytatni.
Meg hát biztatunk is téged, hogy ez sikerüljön, és hogy ez a reményed, ez beteljesedjen tényleg. Tiara?
Hát én például abban is reménykedem, hogy amit így felállítottam magam előtt a jövőben, a célokat, hogy azokat is el tudjam érni, meg például itt azt is fel lehet hozni példának, hogy amit még kiskoromban, vagy akár most az elmúlt években elterveztem, hogy milyen foglalkozást szeretnék úgy megszerezni, akkor hogy azt is el tudjam érni.
Dóri? Neked milyen reményed van?
Hát én, ez egy vicces történet, de én anyukámnak elmondtam az én terveimet, reményeimet a jövőre nézve, és hát ő azt mondta, hogy hát sok sikert hozzá, kislányom. Erőteljes és komoly terveim vannak, de én hiszem, hogy a hitemmel, a képességeimmel, a szorgalmassággal, amit én belefektetek az erővel és a reményemmel, én hiszem, hogy meg fogom tudni csinálni.
Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélem, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, most a dalom, jó illat oltárodon, Nagyon szeretlek téged,
Pont most került a szemem elé a következő két mondat, ami talán így nektek is egy kicsit segítség lehet így a reményetekkel kapcsolatban, hogy a reményvágyódás azután, amit sokszor elképzelni sem merünk, bizalom abban, amit nem látunk és nem érzünk. A remény kapaszkodó a mindennapok küzdelmeiben. Ugye ez fontos, hogy amikor van egy reményünk, van egy célunk, van egy dolog, amit el akarunk érni, és az a szemünk előtt lebeg, akkor az a mindennapokban is tud segíteni. És hát ugye ennek az ellentéte mi a remény ellentéte? Milyen az, aki nem reménykedik? Hát ilyen elkeseredett, bizalmatlan, nincs bizalma a jövőben, nem tudja, hogy merre tart az élete, nem tudja, hogy mi a fontos számára, nincs semmiben reménye. Mi az, amiben mindig reménykedhetünk?
Hát abban például, hogy Isten mindig velünk van.
Igen, ez egy olyan bizonyosság, és ez már a hithez is hozzátartozik, mert a szeretethez is, hogy Isten szeretetből mindig velünk van, és hihetünk benne. Hoztam nektek egy történetet, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, hogy szerintetek ebben a történetben igaza volt-e a fiúnak, és ha igen, miért volt igaza, ha nem, akkor miért nem volt igaza. Magányos úr sétált a mezőn, ahol vidám gyereksereg focizott. Közelebb érve az egyik kapushoz megkérdezte tőle. Melyik csapat vezet? Egyelőre az ellenfél, felelte a fiú mosolyogva. Mennyivel vannak előnybe? 5-0 a javukra. És téged nem bosszant, hogy megvernek titeket? Ó, nem, felelte, hiszen még nem vagyunk megverve, mert még bőven tart a játék. Na szerintetek milyen volt ennek a fiúnak a hozzáállása? Lili?
Szerintem erősen reménnyel teli, és ő hitt abban, hogy már pedig ezt megnyerhetjük, és én realistának gondolom magam, de ilyen helyzetekben én is olyan szoktam lenni, hogy például van egy dolgozat, és sok feladat van, amire még nem tudom a választ, de még van idő, hogy nem baj, tudni fogom, és jó lesz. És általában ezzel a gondolkodással sikerül is megírni a dolgozatod.
Dóri?
Ahogy Lili mondta, reményteli, és én ezt egy saját példával tudnám bemutatni, mert nekünk is nagyon-nagyon-nagyon sokszor van olyan, hogy elfáradunk egy-egy versenyszám után, és úgy kelünk fel a padról, vagy a székről, hogy most kezdődött a verseny. És hogy még annyi versenyszámunk van, és ezt meg fogjuk tudni csinálni, mert reménykedünk benne, és tudjuk, hogy mi ezt tudjuk. Tudjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és hogyha a fejben eldöntöd, hogy neked ez már pedig meg lesz, és még tudod, hogy Isten neked fog segíteni, így szerintem verhetetlen is lehetsz. És ha ez az 5-0 nekünk olyan, mintha mondjuk egy versenyszámunk nagyon rosszul sikerült volna, és ez most így előhozta bennem ez a kis történet, hogy... Hiába van egy rossz, hogyha az összes többit meg tudom csinálni jóra. És hogyha szomorkodok ezen, meg búslakodok rajta, és nem úgy vagyok vele, hogy pozitívan, előre, hanem visszanézek, akkor nem biztos, hogy képes leszek megcsinálni. De hogyha pozitívan előre tekintek, akkor bármi történhet.
Kiara?
Én itt például egy iskolai példát tudnék felhozni, hogy velem is volt már olyan, hogy megtanultam mindent egy dolgozatra, csak amikor már elém rakták a papírt, hogy akkor oldjam is meg, akkor annyira izgultam, hogy elfelejtettem a dolgokat, amik voltak a helyes válaszok. Aztán reménykedtem benne, hogy sikerülni fog, és meg tudom írni. Aztán a végén tényleg sikerült, és jól meg tudtam írni a dolgozatot.
Ugye ezek olyan nagyon jó visszajelzések egyébként, mert én is pont ma reggel vizsgáztam, ugye a mai napon volt reggelről egy vizsgám, és hát már nem tudtam, hogy reménykedjek-e abba, hogy ez most nekem sikerülni fog, mert annyira sok volt az anyag, mert egy nagyon-nagyon nehéz vizsga volt. Nem ment simán, azt kell, hogy mondjam, hogy nem ment simán, de ugye amikor az ember szem előtt lebeg az, hogy én ezt már pedig meg fogom csinálni, és én erre már pedig képes vagyok, mert én erre kaptam hivatást, hogy ezt csináljam, és ezzel foglalkozzak, és kihozom magamból a maximumot, ugye akkor az mindig ad egy löketet, akár dolgozati írás közben, akár egy meccsen, ugye, hogy a szemetek előtt lebeg a célotok, és ugye ez is fontos, hogy ez legyen, ami egy dolgozati írásnál, hogy van egy célom, és abban reménykedek, és teszek is érte. Ugye az fontos, hogy tegyünk is érte, hogy ne csak így, tudjátok, ez olyan, mint amikor kiül a bácsi, és akkor várja, hogy a süldralamba szájába repüljön, hogy azért tenni, reménykedik benne, hogy azért csak lesz valami, de tenni meg nem tesz érte. Ugye az fontos, hogy tegyünk is azért, hogy céljaink legyen, és hát mellette meg az isteni segítség, amit Kiara, te is említettél, hogy ez az, ami egy biztos pont. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak majd erről, hogy hogyan jut el az ember a reményig. Ugye, ha először nézzük, akkor van egy álmodozás. Mi az az álmodozás? Lili?
Hát szerintem az álmodozás az a státusz, mikor még nem tettem érte semmit, de már ott van a fejemben, hogy már pedig én mondjuk jogász leszek, de még nem tanultam, nem néztem utána, milyen egyetem van, de a fejemben már ott van, hogy én szeretnék az lenni, és hogy milyen jó lenne az lenni.
És mi az a lelkesedés? Ugye először álmodozunk, utána lelkesedünk valamiért.
Hát amikor már utána járok dolgoknak, de még nem teljesen, csak már belekezdek. Elkezdem, és nagy lelkesedéssel csinálom az első pár lépést.
Esélylatolgatás? Mi lehet az esélylatolgatás, Lili?
Hát például, hogyha most maradok itt a jogászos példánál, amikor van egy egyetem, és megnézzük, hogy mennyi esélyünk van mégis bekerülni oda, hogy a jelenlegi tudásunkkal, végzettségünkkel felvesznek-e, vagy kell-e még értelmit tenni, például ha nincsen nyelvvizsgám, kell-e még elmennem nyelvvizsgázni, hogy van-e esélyem anélkül bejutni, és ez ennek a felmérése, hogy még mennyit kell tennem érte, mennyi esélyem van most, mennyi nincs.
Igen, és hát ugye ezután jön az, hogy már tettem is érte, álmodoztam róla, tettem érte, és akkor eljutok oda, hogy elkezdek egyre erősebben reménykedni benne, hogy ez nekem sikerülni fog, és igenis ott leszek. És hát ugye Isten, mint GPS működik a mi életünkben, és mindig mutatja, próbálja mutatni a helyes utat. Ha lesz majd időtök, meg kedvetek, hallgassátok, meg Pintér Bélának, egy keresztény könnyű zeneszerző, neki van erről egy dala, ami egy nagyon-nagyon szép dal. Én így utolsóként szeretnék nektek egy pár dolgot így ezzel a hitremény szeretettel kapcsolatban mondani. Mi a szeretet? Meg kellene fogalmaznatok. Lili?
Érdekes, mert amikor kimondjuk azt, hogy szeretet, mindenki tudja, hogy mi az, de az, hogy megfogalmazd, az már egy nehezebb dolog, mert úgy zsigerből jön, hogy magadból, hogy tudod, hogy mi ez a szeretet, az érzés, ami mondjuk a család körében tölt el egy meleg érzés, hogy ott van, szeretnek téged, tudod, hogy szeretnek te is őket, de amikor így meg kell fogalmazni szavakról, hogy mégis mi az, az már egy nehezebb feladat, de mégis én azt mondanám, hogy az az érzés, ami úgy magába foglal, amikor barátok között vagy, mikor a családdal vagy esetleg a pároddal, vagy olyankor is ott van körülöttetek az a nagy mennyiségű szeretet, ami egymás iránt tápláltok. Szerintem ez így konkrét szavakkal nem feltétlen lehet megfogalmazni.
Ugye, mint egy érzelem, az érzelmeket azért nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek akkor, amikor szeretve érzem magam, vagy amikor szeretetet adok. Ugye ezeket nem tudjuk így szavakba önteni. És hát ugye ez a három dolog, ez a hit, a remény és a szeretet, ez nincs egymás nélkül, ez így egy együttműködik és egységben. És az a jó, hogyha az embereknek, mint isteni erények, ezek mind-mind megvannak. Bent van benne a hit, reménykedik, hisz, és hát ugye szeretetet ad az embereknek. Egy tezének egy pár sorát szeretnék nektek elmondani, a rádióhallgatóknak ez egy nagyon-nagyon szép ének, ami viszont arról szól, hogy a bizalom, az mennyire fontos ezekben a dolgokban. Bizakodjatok, jó az Úr, jóságra éltet, bizakodjatok, jó az Úr, alleluja. Ugye Isten szeretete, Isten jósága az, ami éltet bennünket. Akkor a mai adásunkat egy mi atyánk elmondásával zárjuk. Ezt a mi atyánkot most ajánljuk föl a ti szándékaitokra. Nyugodtan mondhatjátok is, hogy miért szeretnétek most imádkozni.
Én az emberek mindenkinek a céljaiért, hogy ne adják fel soha.
Most kicsit önzőnek érzem magam, de én a sportban való tevékenységemért.
Fontos, nagyon fontos az önmagunkért való ima. Tiara?
Én abban is reménykedem, hogy ugye elérjem a céljaimat, és ezáltal mások is elérjék a saját céljaikat, amiket kitűztek maguknak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szilágyiné Kaszaboglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alexander Dumas a Három testőr című regényének 16. részét. Ezt követően Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. műsorunk, melyben a Szent István Gimnázium jubileumi szimfonikus zenekarát ismerhetik meg. 3:05 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben második Kirit egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Jelikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Legyünk büszkék rá, hogy Isten gyermekei vagyunk, és így reményünk van az örök dicsőségre. Sőt, mi több, büszke örömmel viseljük el a szenvedéseket is. Olvasom a római levélben. Önnevelés nélkül nincsen társadalmi élet. Az igazi önnevelés pedig mindig Istennél kezdődik. Egyszerűen azért, mert Isten hit nélkül éppen a tartó szerkezet, az értékskála rendező elve hiányzik az emberből. A modern értéketika fokozhatja kutatásait, ezt az igazságot sohasem tudja megingatni. Istent, az ős jót és ős értéket, semmiféle pót érték, legyen az bár még oly fenkölt is, nem szoríthatja ki soha. Az önvizsgálat, hogy megismerjük magunkat, a legfontosabb tanulmány. Ismerni magunkat, hogy uralkodhassunk magunkon, a legszükségesebb tudomány. Uralkodni magunkon, hogy a legfőbb urat képviselhessük, ez a legmagasabb művészet, a legtökéletesebb erény és a legélőbb vallásosság. Uram, olyan szívet adj nekem, amelytől távol áll az unalom, nem ismer morgást, sóhajtozást és panaszt. Ne engedd, hogy túl sok gondot fordítsak arra a pöfeszkedő valamire bennem, amely úgy szólítatja magát én. Ellenben ajándékozzál meg egészséges humorérzékkel. Add meg azt a kegyelmet, hogy a tréfát mindig megértsem, az élet kis boldogság foszlányait is felfoghassam, és másoknak is juttassak belőle.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.